Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Héta, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban először a Magyar Népmese Színházról lesz szó, milyen üzenetet hordoznak ma a népmesék, kiknek szólnak elsősorban, hogyan lehet bevonni a gyerekeket a színpadra állított népmesék világába. A műsor második részében a Vidd Többre alapítványról hallhatnak, amely olyan családokat fog össze, ahol sérült, próbatételes gyermek van, tartsanak velünk! A Magyar Népmese Színházat a Zanotta Árt Egyesület hozta létre, amely a magyar népmesékben rejlő filozófiai, erkölcsi és etikai útmutatások terjesztése mellett kötelezte el magát. Az Egyesület a határokon belül és a Kárpát-medence magyar lakta területein 10 éve a magyar népmesék legértékesebb darabjait dolgozta fel. A beszélgető partnerem Zanotta Veronika, a Magyar Népmese Színház művészeti vezetője. Nemrég volt január 22-én a Magyar Kultúra Napja, és talán ennek apropóján is egy érdekesség, hogy a magyar népmesék üzenete az mennyire örökérvényű, ma mennyire tudnak értéket képviselni a mai magyar lakosságnak. Ön mit gondol?
Az a nagy szerencsénk, hogy számos népmese van, ami tulajdonképpen az emberek alap problémáival foglalkozik. Nem véletlen, hogy a magyar népmeséket ugye inkább felnőttek mesélték felnőtteknek, mint gyerekek mesélték volna. A gyerekek csak hallgatták. Tehát a magyar népmesében nem csak a magyaroknak szerintem, hanem úgy egyáltalán az embereknek a erkölcsi morálja, az útmutatója van benne, hogy milyen a jó ember, milyen a rossz ember, milyen a gonosz, milyen az irigy, milyen a szerető, milyen a baráti, és ebből meríthetnek, hogy ők milyen emberekké szeretnének válni. Tehát tulajdonképpen egy erkölcsi útmutatás játékos formában a gyermekeknek, a felnőtteknek meg ugye mindig kell önmagunkat emlékeztetni arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugyanúgy a mesék által, amikor újból átélik, akkor az emberek, akkor újból megfogalmazódik egy-egy ilyen nagyon fontos sarokkő az ember életében. Ennél fogva teljesen örökérvényű, tehát teljesen aktuális. Az alapvető mondani való az életünk, hogy folyik, és abban mi hogy álljuk ki a próbákat, hogy vagyunk magunkkal megelégedve, hogy nem, mit kellene változtatni. Ez a mesékben abszolút benne van.
És talán lehet, hogy nem is sejtjük, de nagyon sok olyan dolog, amire mi azt gondolnánk, hogy babona, vagy valamiért szeretjük a 3-as számot, vagy a 7-es számot, tehát hogy mennyi olyan dolog van, ami igazából a magyar népmesékből, és talán a kulturális hagyaték, amire nem is gondolnánk, hogy mi az, ami meghatároz. Tényleg most itt gondolok egy számra, vagy egy formára, egy színre, hogy ezek mind-mind talán a magyar népmesék világából tartanak velünk a mai napig.
Hát igen, abból is, meg hát ugye van a számisztika, amihez én nem értek, nyilván az is benne van, de csomó olyan dolog van a magyar népmesében, amit ha nem is ismerünk fel, de amikor látjuk, meg átéljük, akkor átfut rajtunk, valahogy megérint minket, és valahogy vezet minket. Tehát a szófordulatok, a mondások, a ráolvasók, amik benne vannak, tulajdonképpen ugye a magyar népmesében benne van a keresztény kultúra, és benne van a mi hagyományos ősi táltos kultúránk is. Tehát ez a kettő ötvöződik a magyar népmesében. Tehát nagyon-nagyon sok rétege van a magyar népmesének, ugyanúgy, mint a Bibliának. Hogy ahogy az egyik réteget fejtjük rá, még alatta még mindig van, és még mindig van újabb dolog. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos nekünk szerintem, hogy a magyar népmeséket feldolgozzuk. Tulajdonképpen mi erre vállalkoztunk, hogy bár nagyon nagy a magyar népmese irodalom, nagyon kevéssé dramatizálták, viszik színház azon keresztül a gyerekekhez, illetve a szüleikhez. Mert őszintén szólva a szülők, akik elhozzák a gyerekeket, ugyanúgy élvezik a játékot, nem csak a gyermekek.
És ahogy ön is mondja, hogy milyen gazdag a magyar népmese irodalom, mégis színre azért milyen ritkán viszik, vagy kevés van, amit színre vittek az önök társulata, az önök repertoárját, hogy sikerült összeállítani? Hol kezdték, és mi az, amit időről időre elővesznek?
Eredetileg úgy kezdtük, elemeztük, hogy az első mesénk az aranyszörű bárány volt, ami tulajdonképpen interaktív játék, tehát abból táplálkozik, hogy ezt a mesét, ez egy sormese, ebben nagyon könnyű bevonni a gyerekeket. Tehát maga az eredeti mese is megkönnyítette számunkra azt, hogy lehetséges az, hogy színházi előadás, de mégis a gyerekek beállnak egy-egy táncra, beállnak egy-egy feladatra, ott a juhászlegényt a közönség közül választjuk, és azt viszi végig egy játékvezető. Tehát ez az egyik típusa annak, hogy igazából a gyerekeket bevonjuk, és így aktívan élik át a történetet. De megpróbálkoztunk azzal is, hogy csak színpadra, tehát díszletekkel, és ott nem vonjuk be a gyerekeket, hanem inkább a látványban idéződik fel a hagyományok, tehát olyan anyagokat viszünk a színpadra, ami autentikus, tehát szőtteseket, fával dolgozunk, népi hangszereket, tehát igyekszünk a hagyományokat megjeleníteni valamilyen módon a színpadon is. De a későbbiek során kiderült, hogy a gyerekek az, hogyha van benne interaktív rész, az teljesen elviszi őket, tehát nagyon-nagyon szeretik, és sokkal jobban megérinti őket. Így aztán átértünk arra, hogy nagy színpadi előadás, de mégis van benne mindig interaktív rész is. Tehát jelen pillanatban így dolgozunk, hogy gyakorlatilag az újabb-újabb előadásunk az már olyan, hogy többé-kevésbé van benne interaktív rész is.
És a szöveget mennyire tudják korhűen tartani, tehát ahogy az meg van írva, vagy azért mindig kell egy kicsit az aktuális nyelvezetre is odafigyelni, hogy valóban megszólíthatóak legyenek a kicsik.
Mivel mi írjuk, illetve én írom a meséket, ez szerintem nem probléma, mert én igyekszem arra törekedni, hogy a hagyományokból, versekből, gyerekjátékokból, szólásokból egy-egy mesének a fordulatai, amit én nagyon fontosnak tartok, azok benne maradjanak a mesében, az benne van. De mivel én most írom ezeket a meséket, tehát ezek nem lehetnek nagyon archaikusak, azzal együtt, hogy benne vannak azok a nagyon fontos dolgok, amikre mi gondolunk, hogy kell, hogy kiegészítsék. Tehát mindig zene is van benne, mindig népdalokat, 5-6 népdalt is beledolgozunk egy-egy mesébe, ami illik a mese vonulatához, és élőzenével játszunk, autentikus hangszerekkel, tehát igyekszünk igazából a hagyományok tárából, amit csak lehet beleemelni.
Itt nem a régi, már meglévő magyar népmesékből, hanem
Nem.
önök által kitalált
Így van.
mesékből dolgoznak.
Hát nem kitaláltam, a mese alapján megírt, tehát
Megírt.
mondjuk dramatizált, igen, dramatizáljuk a meséket. Tehát az alapja az az, hogy én megírom a mesét, és amikor elkezdjük próbálni, akkor alakítjuk a játékhoz. Tehát, hogy lesz ütőképesebb, hogy a színpadon hogy lesz hatásosabb. Tehát teljesen a dramaturgiája az úgy alakul ki, a végső dramaturgiája, hogy közben dolgozunk is rajta közösen.
Itt azért elég gazdag eszköztárral is dolgoznak a színpadon. Mennyire fontos ez, maga a képi világ, a megjelenítés, ez gondolom, hogy azért ez is egy nagy munka, egy magyar népmesét így színre vinni.
Igyekszünk, igen, igyekszünk ezt a dolgot nagyon komolyan venni, tehát ami szerintünk, vagy aki szerintünk nagyon-nagyon jó képzőművész, és szereti ilyet csinálni, iparművész, rendező, tehát Rumi Lászlóval szoktunk dolgozni, Blattner Díjas rendező, és mi, tehát évtizedek óta dolgozunk együtt, tehát nagyon összeszokott társaság vagyunk. Az az igazság. Tehát nagyon összeszoktunk, már ismerjük egymás gondolatait, és ez segíti igazából amikor egy új darabot hozunk létre.
És az önök társulata az mennyire utazgat, megy el iskolákba, előadásokra, művelődési központokba? Tehát, hogy ez mennyire egy vándor társulat, vagy utazó társulat? Járják az országot?
Igen, teljes mértékben, tehát állandó helyünk nincs, állandó helyünk nincsen, hanem meghívásra megyünk játszani, tehát nagy részt művelődési házakba dolgozunk, ahol vannak olyan körülmények, színpad, ilyesmi, és a másrészt pedig szabadtéren is tudjuk, tehát úgy készítjük el az előadásainkat, hogy szabadtéren és zárt térben is tudjuk játszani az előadásainkat, ezért aztán nagyon sokféle, hogy hova hívnak, a falunaptól kezdve egy általános iskoláig, ahol van ott megfelelő körülmény, mindenhova járunk, tehát, és csak meghívásra. Budapesten ezért nagyon nehezen tudnak bennünket megnézni, de azért előfordul, hogy Budapesten is játszunk. Ugye a játékok egyharmada Budapesten történik, tehát körülbelül, amikor még pandémia előtt 260 előadásunk volt egy évben, tehát elég sokat játszunk.
Zanotta Veronikát, a Magyar Népmese Színház művészeti vezetőjét hallották.
Családi hét.
A Vitöbre Alapítvány pár évvel ezelőtt, 2017-ben jött létre szülői kezdeményezésre. Célja olyan családok összefogása, segítése, ahol sérült próbatételes gyermek van, olyan intézmény létrehozása, ahol hasonló sorsú családok gyermekeinek fejlődését segíthetik, a családok számára elérhető információk, terápiák, lehetőségek ismertetése, vagyis minden, amivel könnyebbé válhatnak a nem könnyű hétköznapok. Figyelemfelkeltés céljából két online fotósorozatot is bemutattak anyákkal és apákkal, illetve gyermekeikkel. A beszélgető partnerem Marosi Pózmány Andrea, a Vittőbre Alapítvány képviseletében, és abból az apropóból beszélgetünk. Készült egy online fotókiállítás édesapákról és sérült gyermekeikről. Hogyan született ez a fotókiállítás?
Maga a fotósorozat ugye egy projektnek a második lépése volt. Ezt tavaly februárban kezdtük az édesanyák fotózásával, az volt az első, a Nő az anya mögött című fotósorozatunk. Ott az édesanyákat mutattuk be, a halmozottan sérült gyermeket nevelő édesanyákat, mint nőket, akiket ugye általában a háttérbe szorítanak az anyai szerep miatt, és ebből már automatikusan jött, hogy előbb-utóbb szeretnénk az édesapákat is célkeresztbe venni, és így született meg a projektnek a második fotósorozata, ahol pedig a férfiakat abban a szerepben szerettük volna láthatni, amit ők szorítanak háttérbe, ez pedig az apai szerep legtöbbször. Ugye nem az apukákat szoktuk a gyermekekkel látni, hanem az anyukák azok, akik leggyakrabban otthon maradnak, nem mennek vissza dolgozni, fejlesztésre hordják a gyermekeket, játszótérre hordják őket. Természetesen vannak ilyen apukák is, de ez a ritkább, és most őket szerettük volna megmutatni a gyermekeikkel.
Mennyi családot sikerült megnyerni, és mennyire volt nehéz megnyerni őket, hogy portrétáljanak egy ilyen fotósorozathoz?
Végül 10 páros vett részt a fotózáson. Nem mondom, hogy könnyű volt. Szerencsére volt olyan, aki teljesen önállóan magától rögtön jelentkezett a felhívásunkra. Volt, akit a felesége nevezett be titokban, és az utolsó pillanatban szólt róla. Volt, akit egy kicsit győzködni kellett, volt, akit többet, volt, aki az utolsó pillanatban gondolta meg magát, hogy akkor jó legyen, mégis eljön. Tehát egy kicsit nehézkes volt, hát férfiakról beszélünk, de azért örülünk, hogy 10 összejöttek.
Mennyire lehetett őket megismerni? Adtak egy-két mondat leírást magukról, vagy a kép születéséről, vagy az ő egyik kedvenc pillanatukról? Aki megnézi ezt az online fotógalériát, mit tudhat meg a családokról, illetve ezzel a kampányal mi volt a cél pontosan?
Természetesen az elsődleges cél az érzékenyítés, illetve az, hogy egy kicsit így középpontba kerüljenek ezek a családok is. Nagyon sokan nem szeretnek nyilvánosság előtt lenni. Sokukban ott van még egy bizonyos szégyenérzet, aminek teljesen nincsen létjogosultsága, mégis sokan ezt érzik. Az, hogy megnézik a gyerekeket, akár összesugnak mögöttük, és ezért van az legtöbbször, hogy ezek a családok nagyon sokszor nem mutatkoznak. Bonyolultabb megoldani mondjuk egy nyaralást, és ezért nem mennek el nyaralni, vagy nem csak ezért, hanem mondjuk anyagi okokból, mert minden pénzüket a beteg gyereknek a fejlesztésére fordítják. Úgyhogy elsődlegesen ez lett volna a cél, hogy lássuk őket. Itt nagyon fontos volt az apukáknál, hogy ki az, aki kimer állni, és ezt fölmeri vállalni, mert szerintem apukáknál nagyon sokukról nem is tudják, hogy esetleg próbatételes gyermek gyermeket nevelnek otthon, mert ismerik őket a munkahelyen, vagy esetleg valahol látják őket, de nem feltétlenül gyermekkel. És ez volt az elsődleges célunk ezzel a fotósorozattal.
Ezt lehet mondani, hogy ilyen esetben, aki próbatételes gyermeket nevel, azok a családok kevésbé mernek beszélni önmagukról és a családjukról, vagy hogy milyen nehézségeket élnek át nap mint nap.
Abszolút. Ez szerintem mind a két szülőnél jelen van. Anyukáknál talán, mert úgy látom, hogy kevésbé. Én személyes tapasztalatból azt mondom, hogy minél többet beszélünk róla, nyíltan gátlások nélkül, annál könnyebb a feldolgozás, annál könnyebb az elfogadásnak a szakasza. De azért szerintem a férfiaknál ez határozottan egy nehezebb dió, nehezebben nyílnak meg, nem fognak arról cseverészni, hogy milyen nehézségeik vannak ezen a téren. Nem is akarnak, nagyon kevesen vannak, akik két-három mondatnál mondjuk többet mondanak magukról. Itt a fotók mellett ugye olvasható pár sor az apukákról, azért is, mert már a jelentkezési lapon ugye voltak kötelezően kitöltendő mezők, amikből egy-két dolgot megtudhattunk róluk, illetve készült egy cikk is róluk, ott pedig legtöbben kicsit bővebben is beszéltek a gyermekükkel való kapcsolatukról, akár nehézségekről, vagy örömökről.
A Vittőbre Alapítvány talán ennek is teret ad, hogy az édesapák vagy a családok, a szülők jobban meg tudják beszélni, hogy ők mi mennek keresztül, és akkor kicsit kérem ismertesse az alapítványt.
Az alapítványunk 2017-ben alapult, elsősorban akkor azzal a céllal, hogy ugye nekem van a kisfiam, a Vid, aki halmozottan próbatételes, hogy az ő útját tudjuk esetleg egyengetni külső segítséggel is, hogyha nagyobb költségvetésű terápiákról, vagy bármilyen orvosi eszközről van szó. Aztán így nagyon hamar világossá vált számunkra, hogy ez így nem lesz elég, illetve rengeteg olyan család van, aki segítségre szorul, úgyhogy máig vannak különböző projektjeink arra vonatkozóan, hogy mondjuk családoknak próbáljunk gyűjtést szervezni, illetve nekem így személyes szívügyem az, hogy a családokat segíteni, tehát nem is a gyermek oldalát nézem én feltétlenül, hanem ez egy kicsit ilyen összetettebb dolog, mert én úgy gondolom, hogy ha a szülők jól vannak, a gyermek is jobban van. Úgyhogy én azt az oldalt próbálom egy kicsit erősíteni, úgyhogy vannak ilyen információs előadásaink, próbáljuk ezekkel a projektekkel is, mint a Nő az anya mögött, illetve az apák a köbön, egy kicsit így az összetartást, azt, hogy megismerjék egymást az emberek, azt, hogy lássák, hogy nincsenek egyedül, hogy tudjanak róla egy kicsit beszélni. Sokszor irányítanak hozzám például anyukákat, akik most csöppentek bele ebbe a kacifántos helyzetbe, és fogalmuk sincs, hogy merre induljanak, mit csináljanak. És mi így az elmúlt 7 év alatt már elég sokat láttunk, nagyon sok mindenkit ismerünk, rengeteg mindenkivel beszéltünk, úgyhogy jó esetben, ha pontosan egy konkrét terápiával, gyógymóddal, gyógyszerrel mondjuk nem is tudok segíteni, de annyit tudok tenni, hogy beszélgetek velük, amit úgy látom, hogy nagyon jól esik mindenkinek, és el tudom valamerre indítani, ahol talán több segítséget tud kapni. Szerintem ez fontos.
Ahogy önök beszélgetnek a szülőkkel, a családokkal, nagyon fontos ugye a munka-magánélet egyensúly, hogy erről azért elég gyakran szó van. Ahol próbatételes gyermek van, ott gondolom, hogy ez fokozottan megjelenik. Az önökhöz forduló szülők mit fogalmaznak meg itt fő problémának, vagy fő megoldandó iránynak?
Én úgy látom, hogy leginkább az, hogy amikor belecsöppennek egy ilyen helyzetbe, de ugye sokan vannak, akik már tudják születés előtt, hogy olyan gyermek érkezik, akinek egy különös sorsadatot, illetve van, aki csak pár hónap múlva, vagy egy év múlva szembesül ezzel, és leginkább az szokott lenni, hogy mindenki kapkod, mindent összeszed, mindent meg akar csinálni, többet is, mint mondjuk, amit bírna, amit a gyermek bírna, és maximálisan ebbe teszik bele magukat, mondjuk apuka emellett dolgozik reggeltől estig, hogy ugye pénz legyen a különböző fejlesztésekre, mert tudjuk, hogy ezek sajnos nagyon sokba kerülnek, ugyanis az állami szinten elérhető fejlesztések azok nem mindig tudnak annyit adni, sajnos pedagógus hiány, anyagi problémák miatt, amennyit mondjuk egy szülő szeretne. És itt szokott egy kicsit így szétszakadni a család, hogy apuka dolgozik, ő úgy élni az életet, amennyire lehet a munka mellett, anyuka meg maximális mértékben így alárendeli magát a gyermeknek, és majdnem, hogy így kivonul a családból, és csak a gyerek, és akkor egyszer csak van egy ilyen felébredés, hogy ez így nem tud működni. És ha időben ébrednek föl, akkor ezt meg lehet oldani, és utána gyönyörűen tud működni maga a család is, a magánélet, a családi élet együtt, és egymást támogatva tudnak haladni, de erre ugye rá kell jönni mindkét félnek igazából, hogy különösen fontos az, hogy ők is jól legyenek, tehát nem lehet mindent alárendelni az adott helyzetnek.
Készülnek a hasonló projektel mostanában, mint az Apák a Köböm online fotókiállítás?
Most februárban fotózzuk a Nő az anya mögött sorozatnak a második részét, úgymond új anyukákkal, ezt most Budapesten fogjuk megtartani ezt a fotózást, és nagyon-nagyon szeretnénk egy testvéres fotózást is beiktatni valamikor, ugyanis ez egy másik olyan kérdés, ami szerintem ezeknél a családoknál kritikus. Tehát, hogyha az első gyermek próbatételes, akkor legtöbb helyen nem mernek bevállalni még egy gyermeket. Ilyen sokszor azért, mert mondjuk esetleg egy genetikai probléma van, és félő, hogy a következő gyermek is beteg lesz, vagy egyszerűen csak úgy gondolják, hogy elég nagy teher így is. A sérült gyermek sokkal nehezebb, és hogy így nem tudnak még egyet, vagy még kettőt, vagy bármennyit bevállalni. Ugyanakkor szerencsére nagyon sokan vannak, akiknél van testvér, és ezt is szeretnénk megmutatni.
Marosi Pózmány Andreát, a Vittöbre Alapítvány képviselőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszont hallásra.